Uram, én köszönöm neked ezt a mai napot, és köszönöm neked azokat az embereket, akik ilyen korán reggel fölkeltek, és elkészültek, és aztán eljöttek a gyülekezetbe. Tudom, hogy nem miattam vannak itt, vagy nem bármelyikünk miatt, hanem elsődlegesen miattad, és köszönöm neked azt, hogy neked ma van, ma is van, és minden nap van élő szavad, élő üzenetet felénk. Olyas valami, amivel bátorítani akarsz bennünket, amivel helyre akarsz bennünket állítani, amivel tovább akarsz bennünket vezetni. Köszönöm neked azt, hogy támogatni akarsz bennünket, hogy rátaláljunk arra az útra, melyen te akarsz vezetni bennünket, és azon az úton járjunk. Uram, ma is azon bennem, hogy nem akarok eltérni attól az úttól, amelyre te állítottad a lábamat. És segíts kérlek abban, hogy mindaz, ami elhangzik most talán így egyszerűen rajtam keresztül, azt tudjon segíteni a gyülekezetben mindenkinek, aki csak hallja, hogy az úton járjon veled, és ne tévedjen el róla. Amen. Időnként adó szoktam maradni azzal, hogy elmondjam a üzenet címét. Sokszor gondba vagyok azzal, hogy milyen címet adjak egy üzenetnek, mert tanultunk annak idején róla, hogy mit nem lehet, és így azért nehéz. De most az állt össze bennem így a fölkészülés, hát a végére, mindegy, szóval a fölkészülés közben, hogy azt a címet adjam ennek a mai üzenetnek, hogy nektek adja. Tehát akkor ezt írjátok fel, aki jegyzetel, nektek adja. Mivel ugye, mi az előbb mondott egy igei bizonyságot, volt benne egy igevers, meg bizonyság volt, és meg szoktuk azt tenni egyébként, akkor, amikor így kiállunk ide előre is, és beszélünk nektek, hogy próbáljuk nem csupán a saját gondolatainkat hozni, hanem olyas valamint, amit Istentől hallottunk, és Isten pedig valamilyen igével kapcsolatosan, annak megértésével kapcsolatosan jelent ki dolgokat. Úgyhogy ma is azt tesszük, hogy akinek van Biblia, kérlek nyissátok ki. Vagy ha egy applikációt kell elindítani hozzá, akkor azt tegyétek meg a Lukács evangélium a 12. fejezeténél. Néhány verset fogok majd elolvasni, és hát próbálok valami magyarázatot, vagy ahhoz hasonlót hozzáfűzni. Tehát a Lukács 12. és a 32-es verssel kezdem. Így hangzik az új fordítás, revidált új fordítás szerint. Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Még egyszer elolvasom. Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Hogyha egy szakaszt látunk a Bibliánkban, akkor egy kis szakasznak mindig van egy címe, meg úgy nagyjából ez összetartozik, és ennek a szakasznak az eleje az a 22-es vers környéke, és abból az derül ki, hogy Jézus mondja ezt, és a tanítványainak mondja. Tanítványok felé fejezi ezt ki. És beszél ez a vers arról, hogy Jézus hogyan látja abban a helyzetben ott a tanítványait. Olyannak látja őket, mint egy kicsi nyáj, kikről elég könnyen el tudjuk azt képzelni, hogy mennyire védtelenek, mennyire gyámoltalanok, mennyire segítségre szorulnak. És aztán azt is mondja, és ez már ugye azem, hogy erőteljes bátorításként hangzik el egy magában sokszor bizonytalan kicsi nyáj felé, hogy tetszett a ti mennyei atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Isten országáról beszél, amit az atya odaad a tanítványoknak, Jézus tanítványainak. Ezek az emberek, a tanítványok nem csak azt tudták, hogy ők 12-en kicsinyek, gyengék, ahhoz képest, azokhoz a feladatokhoz képest, amik rájuk várnak, hanem azt is tudták, azt is hallották, afelől is meggyőzte őket Jézus, hogy rájuk bízott feladatot, ahhoz fölruházta őket, és örökösök, örökösei annak az országnak, amit ők építenek. Ma, akik hallgatjuk ezt a verset, és tartozunk egy gyülekezethez, tartozunk egy közösséghez, ma, akik ma Jézus tanítványai vagyunk, mi is tudhatjuk azt, hogy bármilyennek is érezzük magunkat, bármennyire is kicsinnek és gyengének a hitünkben, nekünk van örökségünk benne, és ez az ő országa. Van örökségünk benne, ami nem csupán annyit jelent, hogy ajándékba kaptunk valamit, és részévé váltunk a valaminek, egy nagyszerű dolognak, hanem azt is tudnunk kell, hogy ő arra hívott el bennünket, hogy ezt az országot építsük. Tudták a tanítványok, hogy nem dőlhetnek hátra, hanem dolguk, feladatuk van. Akkor, amikor arra gondolok, vagy arra gondolunk, hogy örökségem van, és az örökségem építője vagyok, akkor ki tudom-e azt mondani, hogy ámen, úgy legyen? Akkor ki tudom-e azt mondani, hogy igen, én megyek veled, és én teszem, amit rám bíztál? Ki tudom mondani, akkor mondjam ki, újra és újra, igen, a te tanítványod vagyok, örökös vagyok, fiú vagyok, építője vagyok a királyságnak, az országnak. Része vagyok, és építője vagyok. És ahogyan elkezdődik ez a vers, hogy azt mondja, hogy ne félj. Ne félj. Nem csak azért ne félj, mert amilyennek érzed magad, abból talán ez fakadna, hogy félelmek fakadnának föl benned, hanem ezt elmondja. És ahogy tudjuk, Isten igében nagyon sokszor elhangzik ez az üzenet. Egy mondat, ami így kezdődik, ne félj, ne félj, ne félj. Úgy tudom, minden napra jut legalább egy ilyen üzenet, ne félj. Miért mondja ezt el? Ha nem félnénk, nem kellene elmondani. Azért mondja el, hogy küzd le a félelmedet, ami visszatart, és menj. Aztán elég érdekesen folytatódik, talán úgy tűnik, hogy ettől független egy következő szakasz kezdődik, de még mindig a tanítványok felé fordulva mond néhány dolgot. A következő versek, 33-as, 34-es vers, azt mondja, hogy adjátok el vagyonotokat, és adjátok alamizsnául. Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg, mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. Hát ezt az utolsó mondatot, a 34-es verset, hogy ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is, nagyon jól ismerjük. És ismerjük az értelmét is. Mégis ez egy erős bátorítás, nem csupán egy kérés. És arról beszél, hogy kiben vagy miben bízol. Arról beszél, hogy abban bízol, amit megkeresel, amit félreteszel, amit aztán megpróbálsz valahogyan megvédeni. Körül kell csak nézni, akár ebben a városban, de sokfelé az országban, a házaink előtt magas kerítések vannak. A szomszédunknál még elől szöges drót is van két sorra, biztos, ami biztos, pedig nem laknak ott. Nem igazán vannak olyan értékek, amiket elvihetne bárki, de védeni kell, mert megszereztem, megvettem, az enyém. Nekem az biztonságot okoz. Isten igéje pedig arról beszél, hogy ne ez adjon biztonságot. Érdekes adalék talán. Van egy régi ismerősöm, egy vállalkozó, van több is, de ez a srác olyan évet futott be, amikor én megismertem, volt egy limuzinja, egy Trabant limuzinja, és az sem volt már túl fiatal. És ő nagyon büszke volt rá. Hát egy nagy darab embert kell elképzelni, magas is, de úgy jó kötésű, és így A könyökével a tetején könyökölt, ez volt a teljesen természetes magassága, és úgy nevettünk, most jöttünk rajta, hogy ekkora ember hogy fér el egy ekkora autóban is. De vállalkozik és csinálja is. Aztán eltelt néhány év, és egy aranyszínű S-osztályú Mercivel láttam jönni-menni, 12 hengeres motor, memóriás bőrülések, és aztán emlékeztettem rá, hogy figyelj, 5 évvel ezelőtt azt mondtad, hogy ez a limuzin tökéletes mindenre. Mondom, mi történt? Hát azt mondja, hogy változnak az idők. De gyere, ülj be, menjünk egy kört, megmutatom, itt van a revolverem. Erre szükség van, mert vállalkozó vagyok, és meg kell, hogy védjem az értékeimet. Se a Trabantban nem bízott már. Kellett egy erősebb autó, kellett egy biztonságosabb autó, kellett egy revolver a kesztyűtartóba. Bízott valamiben. Abban, hogy ő meg tudja védeni mindazt, amilyen van. Isten igéje viszont másról beszél. Beszéltem olyan keresztény vállalkozóval is, aki szintén egy másik Mercibe ültetett be, az az övé volt, igen, és szintén megmutatta azt, hogy hol van az autóban a fegyver, arra, hogyha mégis valami esetleg történne, akkor legyen mivel. Isten igéje azonban másról beszél. Arról, hogy bíz bennem. Ne abban bízz, amit megszerezhetsz, és aztán majd valahogyan megvéded, hanem abban bízz, ami el nem avul soha. Abban bízz, amit én ott neked adok, amit oda gyűjtesz a mennybe. Érdekes látni azt, amikor emberek megszületnek erre a világra, fölnőnek, családot alapítanak, gyakorlatilag lehélik az életüket, és mint hogyha olyan túl sokra nem jutottak volna. Mégis van egy erős hitük. És erről az erős hitükről ők beszélnek, ők továbbadják. Továbbadják a gyerekeiknek, az unokáiknak, a dédunokáiknak, hogyha úgy adja az élet. És úgy tűnik, hogy semmivel jöttek, és semmit visznek el, mint ahogy egyébként mindannyian. Üres zsebbel jöttünk, és üres zsebbel megyünk el. De abszolút nem mindegy, hogy milyen kincseket gyűjtöttünk, és hova gyűjtöttük a kincseket. Abszolút nem mindegy, hogy ez a kincs hol van. A mennybe van az a kincs, és oda gyűjtjük, ott biztosan megmarad. Ahhoz viszont, hogy oda gyűjtsünk kincseket, annak van útja, van módja. Az első dolog, vagy az első lépés ahhoz, hogy a mennybe gyűjjenek kincseink, az az, hogy fölismerem azt, hogy nekem Jézus Krisztus váltságára. Arra van szükségem, hogy elismerjem, hogy amit ő tett, értem, meghalt az én bűneimért azért, hogy engem ne válasszon el semmi sem az atyától. Ezt fölismerem, és azt mondom, hogy nekem ez kell. És amikor ezt fölismertem, és azt mondtam, hogy nekem ez kell, akkor gyakorlatilag elcseréltem az álmaimat, a vágyaimat, a bármimet, ami most értéket jelent a számomra, az egész életemet, azért az életért, amit ő ad nekem. És ez határozza meg a következő lépéseimet. Hiszem, hogy nem csupán annyit kell megtennünk, hogy fölemelni a kezünket, amikor megkérdezik, hogy akarod-e elfogadni Jézus Krisztus megváltódul, uradul. Nem csupán ennyit kell megtennünk, ez kifejezi azt, hogy mit akarsz. És aztán pedig járnod kell vele, ha egyszer így döntöttél. Persze szabad vagy. Ha egyszer döntöttél mellette, és azt mondod, hogy köszönöm, nem kell belőle, szabad vagy. De dönts jól, járj vele. Döntsünk jól, járjunk vele. Megéri. És amikor arra gondolok, hogy kincsek a mennyben, hát tudjátok, az nem megfogható most így. Nem dagadt tőle a pénztárcánk, vagy nem szakad le tőle a zsebünk, és tűnhet olyan ígéretnek, ami hát beszélnek róla ilyen papok meg ahhoz hasonlók. Ez másról szól. Szemléletről, arról a munkáról, amit végez bennem. Kérlek, engedd, kérlek, engedjük, hogy végezze bennünk az ő munkáját. A kincseink, a kincsem, a kincsed ott a mennyben legyen. Legyen. A 37-es Zsoltárból olvasok föl két verset még, és valahol kapcsolódik hozzá. Dávid mondja ezt, vagy van, aki Dávidhoz tartozott, és az ő bölcsességéből indul ki. Tehát 37-es Zsoltár 25-ös, 26-os vers. Gyermek voltam, meg is öregettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett az igaz, sem azt, hogy gyermeke koldussá vált. Mindenkor könyörül és kölcsön ad, gyermeke áldott lesz. Igazról beszél, és azt mondja, hogy az igaz, aki Isten szerint igaz, az nem lesz koldus, sem ő, sem a gyermeke. Az olyan örökséget hagy magára, ami megáll, maradandó, és biztosítja az előre menetelét. Aztán haladnék tovább a Lukács 12-ben. 35-ös vers így hangzik, legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ez már sokkal inkább egy kérés vagy parancs, és ez pedig olyasmiről beszél, talán én is beszéltem már róla, hogy úgy kell elképezni a derék felövezését, mint akin egy hosszú ruha van. Egy hosszú ruha, amiben belebújtak, és leért valameddig, és amikor fölövezték a derekukat, akkor ezt a ruhát följebb húzták, azért, hogy tudjanak gyorsan mozogni, tudjanak akár szaladni. Ne akadályozza őket ez abban, hogy gyors munkavégzést, valamilyen gyors munkát el tudjanak végezni. Tehát nem valamilyen hirtelen, nem valami olyasmit, amit hirtelen kell megtenni, hanem amit folyamatosan tenni kell és gyorsan. Amikor Isten olyanról beszélt, és ugyanez egyébként szerepel, akkor is, amikor a zsidóknak ki kell jönniük Egyiptomból, és elhangzik a páskával kapcsolatos rendelkezés, hogy derekatokat felövezve és a bottal a kezetekben, tehát készen állva arra, hogy haladjatok gyorsan, mielőbb, ne akadályozzon semmi benneteket azon az úton, amelyre hívlak. Ugyanerről szól itt is. Felövezve a derekatokat, tehát arról beszél, késznek lenni, és haladni, és menni. És aztán azt is mondja, ugye, hogy lámbásotok pedig legyen meggyújtva. Ez pedig arról beszél, hogy az a világosság, ami ott van bennetek, az ragyogjon mindig. Az nem csak annyit jelent, hogy egyszer meggyújtottam, elfogyott az olaj, elaludt, kész, vége, hanem arról, hogy van utánpótlás, az a lámpás világít mindig. Ez pedig nekem arról beszél, és nem csak nekem, arról beszél, hogy az, amit Isten elő akar belőlünk hozni, az egyrészt az, hogy legyek kész mindig vele mozdulni, haladjak előre abban, amire ő elhívott engem, és legyen az életem, a szavaim, minden olyan, amiben benne van az ő róla szóló bizonyság. Legyen mindig, és legyen folyamatosan. Ez nem ilyen, mint manapság, hogy villanykapcsoló, kikapcsolom, lekapcsolom, hanem folyamatosan ég és világít. Erről beszél. János 7.38 egy kicsit közelebb hozza hozzánk. Aki hisz én bennem, ahogyan az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Folyamatos. Nem egyszer, nem egy rövid időre, nem az első pár évben, amikor azt mondtuk, hogy kell nekem Jézus, hanem folyamatosan. A János 7.38 egyébként utal az Ézsaiás 58.11-re, és arra a gondolatra, és ott pedig azt találjuk, hogy egy forrás, ami fölfakad, és nem fogy el belőle a víz. Hát amikor élő víz folyamaira gondolunk, amikor az ige ilyet hoz, forrás, bővízű forrás, nem dugul el, nem apad el, hanem folyamatos. És azt mondja, hogy a világosságotok is ragyogjon, mint. Aztán tovább megyek, és a következő verset olvasom, 36-os verset. Ti pedig legyetek hasonlók azokhoz, legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza Uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget, azonnal ajtót nyithassanak neki. Azt mondja, hogy hasonlíts. Ti így hasonló. Ti legyetek hasonlóak. Legyetek olyanok, mint az az ember, akiről ezt a példát hozza Jézus. Legyetek olyanok, lássátok őt példaként, és másoljátok azt, amit ő tesz. Mihez és kihez kell hasonlítani? Azt mondja, hogy egy emberhez, később látjuk, hogy egy szolgához, aki várja vissza a házurát. És nem úgy várja vissza a házurát, hogy hát mi lesz, ha bealszom? Vagy hát biztos, hogy valami retorzió lesz, hanem úgy várja a házurát, mint aki úgy érzi, hogy úgy teljes a ház, hogy a ház ura otthon van. Hallottam a napokban egy nagyon szemléletes dolgot. Egy fiatalember mondta azt el, hogy amikor munkából hazaér, és vannak neki kisgyerekei, talán a legidősebb 5 éves, és becsukja maga mögött az ajtót, akkor a gyerekei odaszaladnak hozzá, és közben kiabálnak, hogy apa itthon, apa itthon van apa, itthon van. Ezeknek a gyerekeknek nem teher az, hogy apa hazaért. Sőt, örülnek és kifejezik. És azt is bele tudom ebbe a helyzetbe gondolni, hogy még föl is ugrálnak a nyakába, és úgy csüngenek rajta, hogy apa még véletlenül se tegye le őket. Ilyenkor a táskát is nehéz letenni, ami a válladon van, ha éltél meg ilyet, tudod. És aztán meg kell őket hallgatni, vagy játszani kell velük, valamit csinálni kell, mert örülnek annak, hogy te otthon vagy. Na ugyanebben az összefüggésben beszél az ige erről a dologról. Úgy várni az atyát, úgy várni az apát, úgy várni a házurát. Végre itthon van. Megérkezett. Végre itthon van, és közösségben lehetünk vele. Végre nincs már távol. Engem ez bátorít. Bátorít erre a várakozásra. Bátorít arra, hogy az, ahogyan gondolok arra, hogy Jézus visszajön, az engem arra bátorít, hogy egyrészt cselekvően, felkészülten, folyamatosan világítva, de ezzel a rajongó szeretettel várjam őt, nem félelemmel. Tudjuk, hogy a gonosz szolgának van büntetése, és ezt nem akarom elhallgatni. Tudjuk, hogy beszél az ige az 5 okos szűzről és az 5 balga szűzről, akik máshogyan várták a menyegzőt. Azonban ő arra bátorít bennünket. Azonban ő arra bátorít mindenkit, aki csak hallja, hogy rajongó szeretettel várd őt tevékenyen, cselekvő módon. Aztán azt mondja a 37-es vers, boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az Uruk, amikor megérkezik. Bizony mondom nektek, hogy fölvezi magát, azt ahhoz ülteti őket, oda megy és felszolgál nekik. Azt mondja, hogy szolgák ott a házban, és azt mondja rájuk, hogy ezek az emberek boldogok. Ezekben az emberekben nincs egy ilyen reszketés, remegés, ilyen félelem, hanem boldogok. Ez több, mint érzelem. Több, mint öröm, ami tart valameddig. Ez egy állapot. És azt mondja, hogy akik így várják a házurát, feléjük a házura szolgálni fog. Szerepcsere történik. A szolga, akinek föl volt kötve a derekára egy valami, hogy ne koszolja össze a ruháját, az le lesz ültetve az asztalhoz, ami pedig nem az ő helye lenne. És az ura veszi föl ezt a dolgot maga elé, ezt a kötény maga elé, és szolgál felé. Ilyen érdekes dolog, milyen érdekes gondolat. Milyen furcsa helyzet. Talán bele se tudunk gondolni, hogy egy ilyen dolog hogy néz ki. De aztán, hogyha a János 13-at föllapozzuk, János 13:3-5 beszél ugyanerről a dologról. Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótába is, elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. Most ez történik meg. Jézus, aki egyébként ura a háznak, azokat tiszteli meg, akik neki szolgálnak. Azokat, akik habár félnek néhány dologtól, de akiket bátorít arra, hogy ne félj. Építője vagy Isten országának, és örököse is. Ne félj. Ne félj, hanem bízz Istenben. Ne a saját erődben, ügyességedben bízz, hanem Istenben. Járd be a küldetésed, fussd végig azt a pályát, amit Isten neked adott. És áradjon belőled élet mások felé. Így gyűjtesz örökséget, kincset a mennyben. Aztán azt mondja, hogy hasonlíts. Hasonlíts azokhoz, akik rajongva várják vissza a házurát, akiket ez motivál. És aztán pedig csak megjegyzi azt, hogy és boldog leszel. Boldog leszel, mert ő visszaérkezik, és szolgál feléd. Én csak szeretnélek bátorítani benneteket, bármilyen helyzetben is vagytok, bárhol is tartotok most. Akár már vele jártok az Úrral, az ő útján, kérlek, ne álljatok meg, és ne fogjon el az életetekből a rajongás felé. Újuljon meg, elevenedjen meg ez a rajongás, és vegyen benneteket rá arra, hogy vele mozduljatok, legyetek kész mindig mozdulni, figyelni rá, hallani tőle, hallgatni, amit neked mond, és meg is tenni. És arra is bátorítalak benneteket, hogy ahogyan ő segít nektek, és ad lehetőséget, helyzetet, tudjon kiáradni belőletek az ő élő üzenete, ami nem csak nektek adott életet, hanem rajtatok keresztül másoknak is akar adni. Ehhez gyakorlatilag nem kell szónoki tudás, meg semmi más, csak egy Istent szerető, rajongó szív. Úgyhogy, kedves gyülekezet, erre bátorítalak benneteket, legyen mindig, és maradjon mindig Isten szerető, érte rajongó